szabadságomat is megkorlátozza. Ami az én titkolózásomat illeti, ne gondolja szeszélynek, szomorú kényszerűség az. Ha tudná, szánakoznék, azon nem lehet segíteni. Ne gondoljon hát rám haraggal, vegye úgy, mintha búvócskát játszanánk, én elbúvok, maga pedig keres. Hát szabad keresnem? Kapott rajta mohón Fabricius. Tessék! És ha megtalálom? Rozáli elhajlítá fejét féloldalt, mintha eltört volna a nyaknál. Hát, összenevetünk, ahogy szokás. És, kérdi Fabricius, és, ismételte még egyszer, miután nem kapott választ. És kezdett bele Rozáli, de itt megakadt. És. Jó az Isten, tette hozzá halkan elhalón, miközben behunta a szemeit. Egy kart érzett a vállára ereszkedni a pillanatban, ijedten riadt fel, hát az öreg klébe keze pihent a vállán. Vegye fel a ruháid, báránykám, mondd el, kedveskedő, azóta megszáradhattak, az idő pedig kitisztult. A tisztelendő úr már kiment fogatni, mi is megyünk Isten nevében, de előbb körülnézek az udvaron, ha rendben van-e minden. Fabricius, aki inkább a pokolba kívánta volna most klébe urat, mint ide, a legérdekesebb helyen zavarta meg a beszélgetést, kedvetlenül mordult rá. Semmi köze ahhoz a kisasszonynak. Kvendel úr akkor mehet, amikor neki tetszik. Hát nem hallott, hogy megkerültek a lovai? Igenis, hallottam, szólt klébe, félig sértődve, félig ellenben büszkén, minden szót külön hangsúlyozva. De nyilván szenátor uram nem hallotta, hogy a hámjait szétvagdosták a lurkók, és elhányták az erdőben. Igenis, szoktam hallani egyet mást. Hát igaz, erről megfeledkeztem, mondta rá Fabricius, egy csöprös telkedést se érezve, hogy szelesen elhamarkodta véleményét, annyira felülkerekedett benne az öröm, hogy még ezentúl is együtt utazik Rozáliékkal. Rozáli azonban már akkor szót fogadott, és kiosont Magdalénkával a ruháit fölszedni. Mégis beletelt egy óra is, vagy talán több, míg a társaságot annyira össze lehetett szedni, hogy végre elindulhattak. Már éppen pirkadni kezdett keleten, s hűs hajnali szellő borzolgatta a fák szakállát, s ébrezgette az erdő milliárd lakóit. Minden nevezetesebb esemény nélkül jutottak el az első faluig, Jablonkáig. Az utasok többnyire szundikáltak, a Molitorishoz oda volt kötve a Kvendel kocsija, a Kvendel kocsiához oda volt kötve hátul a Kvendel pejkói, olyan hosszú volt így együtt a mesterség, mint egy letánia, és olyan feltűnő volt, hogy Jablonka összes kutyái megugatták. Jablonkán azután hámot szerzett Kvendel úr, a svábi ispánjától, s most már elválhatott a társaságtól, ami sajnos nem történhetett meg egészen simán. Klébe úr tagsát követelt két szemétől. Kvendel úr azt állította, hogy sem ő nem ült a Molitorisban, sem a kisasszony ennél fogva nem tartoznak tagsával. Igen, de a kegyelmet kocsiját mégis a Molitoris húzta, erősködött a maga igazában Klébe. Igen ám, de a Molitorisnak megvolt a hatóságilag előírt teljes számú utasa, vitatta Kvendel. Ergo nem vesztett ezzel semmit, ergo nem is nyerhet semmit. Igen, de a Molitoris utasainak gyalogolniuk kellett, amiatt, hogy kegyelmet bent pipázhasson a kocsiában, mint egy török basa. Kvendel megrezzent a török basa említésre, de azért nem engedett. Nagy volt ő az ilyen apró komisságokban. Az ám, de az ódium egy aloglás miatt az én fejemre szállt, vigyorgott ők el, mert csak az kellene most, hogy én viseljem el a gyűlöletet, és a Molitoris szedje, beérte a hasznot. Egy szó mint száz agyon beszélte klébét, és nem fizetett egy árva gréslit sem. Rozálit beültette a hátulsó ülésre, ő maga megfogta a gyeplőt. Egyet cserdített az ostorral, és a kis szekérrel kocogott a kígyózó úton. A Molitoris utasai vegyes érzelmekkel bámultak a hírhet nábog után. Rozáli egy kanyarodónál hátrafordult, meglengette búcsú üdvözletül a fehér keszkenőjét, azután szép csendesen eleresztette, az útporába esett. Fabricius utána szaladt, hiszen neki szólt, az fölemelte, keblére tette, már akkor a kis szekér messze járt. El is jutott minden baj nélkül Lőcsére. Azt a tervet, hogy előbb a nővéréhez viszi Rozáliát, el kellett ejteni. Hisz annyi ember látta már Rozálival, hogy fölösleges titkolni, és Rozáli is tudja, hogy őt Kvendelnek hívják, lesz hát, ami lesz. Még aznap beadta a Klöszter Matil intézetébe, s este már ott vacsorált a többi növendék közt. Az új otthon nem ígérkezett eleinte kellemesnek. Érezte, hogy ellenséges szemmel és titkon gúnyos nevetgéléssel nézegetik a többiek, és nem tudta az okot, mert ha tudta volna, nem hat rá olyan lehangolón. Ellenséges szemmel azért nézték, mert szebb volt náluknál, gunyoros nevetgéléssel meg azért, mert rosszabbul volt öltözve, mint ők, gyűrött szegényes perkáruhájában. Hanem hiszen könnyű volt rajta segíteni. Kvendel úr bőven hagyott ott pénzt, elmondván, hogy hamarosan kellett jönniük. Ládát és abban ruhát nem hozhattak magukkal bizonyos okok miatt. Kvendel úr szájához vitte jobb keze egyik ujját a hallgatást jelképezve. A lányka Otrokocsi Mihály nevű barátjáé, aki nem akarja tudatni, hol van. Erre megint a becsukott ajkát érintette ujjával magyarázatul, amit a kuruc érzelmű Klöszter megérteni vélt, hogy valami rossz fát tett tűzre a politikában. És ha pénz kell, csak ő hozzá Kvendelhez forduljon a kisasszony, és lássa el, minden szükségesekkel úri módon vigyázzon rá, mint a tulajdon lányára, már ha volna neki. Elég baj egyéb iránt, hogy nincsen, sajnálkozott Kvendel úr. Isten ments attól, szabadkozott pirulva az öreg kisasszony. Egy szóval viselje gondját szeretettel, mert az apja tehetős ember, nagy úr, kinek keze messze ér, ha szabadon mozoghat. Klöszter kisasszony mindent szeretett tudni, de ha már nem tudhatott mindent, sejteni szeretett mindent. A sejtés kedvéért szívesen elejtette azt is, amit tudott, elejtette vagy el nem hitte. A sejtés volt az ő legkedvesebb csemegéje, a tudás csak kielégítette, de a sejtés izgatta, töprengett rajta, rágta, mint a kutya, a csontos mindent leevett róla, hogy még egy hangya se talált volna azon semmit. Klöszter kisasszony tehát hozzájutott a sejtési csemegéjéhez, és különös kegyébe fogadta Rozáliát, mint akinek 50 fehér báránya van. És véletlenül egy tarka vetődvény közéig azon túl csak ez az egy érdekli, a többi 50 az csak függelék. Tekintetbe vétetvén a Kvendel úr utasításai, a szegény kis Rozáli mindjárt másnap reggel kezelésbe vétetik. Egymásnak adják az ajtókilincset a különböző boltosok, kelmékkel, vásznakkal, csipkékkel, szalagokkal. Tanulmányos varrónők sürögnek, forognak. Egyik a Rozáli derekát méri. Másik papírokat fogdal szét, meg összevar, hogy majd azok szerint szabja a kelméket. Ez lesz a víszt, ez lesz a brisztel, ebből készül a janker, a mabból a jöbgen. Libagágogáshoz hasonló zsivajjal határozzák el, mivel legyen díszítve a szoknya meg a kötényke. Valóságos fölfordulás van a házban. Maga Klöszter kisasszonya a cugehőrben válogat, milyen gomb legyen ide, milyen pertl oda, milyen görtel a derékra. Rozáli körül forgott minden. A növendékek bekukkantottak a belső szobákba, a Rozáliból divatos kisasszonyt faragnak, és most már barátságosabban mosolyogtak rá. Szépen van nőve, mondogatta Klöster kisasszony. Hálás foglalatosság ő rá varni, csak igyekezzenek édeseim, hogy minden jó legyen, és minden szép legyen. Ne segítsenek az Istennek a világért se, nem szükséges, csak arra vigyázzanak, hogy minden érvényesüljön abból, amit adott. Ez a regula a klöszter intézetben. Rozáli a mennyországban képzelte magát. Ugrált, örült, úgy megszokta az új otthont egy pár óra alatt, mintha örökké itt élt volna. Hiszen még gyerek volt, és ez a sok csecsebecse mind az övé lesz. Hú, a tekintetében simogatta a szöveteket, a csipkéket. És csak egyszer sóhajtott fel, hogy miért nem tudtak már tegnap előtt ruhák lenni. Klöster kisasszony azon felül négyszer is megkérdezte. Meg vagy elégedve, nem óhajtasz-e még valamit? Rozáli váltig azt mondta. Boldog vagyok, kezét csókolom, minden nagyon szép. Ennyi szeretettől azonban később felbátorodott, és egy ehhez hasonló kérdése azt felelte, bárcsak ne felelte volna. A színekkel nem vagyok kibékülve, nénike. Azt mondják, hogy nekem a kék szín illik, holott az nincs, hiszen ezek csupa fekete ruhák lesznek, pedig nem halt meg senki. Úgy látszik, Darvasné halálát végleg eltitkolták. Persze, persze, jegyezte meg Klöster kisasszony vállat vonva, de mit ér, ha más kimenő ruha lőcsén tilos? Ha az ember ruhát akarna változtatni, várost kellene változtatnia. Körülvették a lány barátnék, mert már voltak, hamar barátkoznak össze fiatal teremtések. Minden új lány új titok nekik, s vágynak a titkok után. Ezek aztán felvilágosították. Látod, mi is feketében járunk, pedig szintén nem halt meg senkink. De megfordítva, úgy látszik, meg kell halnia valakinek, hogy a gyászruhát levethessük. Ez különös, szólt Rozáli elgondolkodva. Kinek kellene meghalnia? Egy Görgei Pál nevű úrnak, aki meglőtte a lőcsei bírót. A város rettenetesen haragszik rá, és megparancsolt, hogy addig gyászban járjon minden lélek, míg bosszút nem állnak rajta. Bárcsak már vinnél az ördög, hogy ne szenvednénk mindnyájan. Neked még hagyján? Te szőke vagy, neked illik a gyászos. De mit mondjak én, aki barna létemre? Valóságosan elenyészem a ruháimban, mint a légy a mágban, de mi baj, mintha könnyeznél? Valami a szemembe esett, rebegte halkan. Önkéntelenül a zsebkendője után nyúl, de nem volt ott. Most jutott eszébe, hogy elejtette tegnap az úton a jablonkai elindulásnál. Megsemmisülve esett össze egy karszékbe. Tudta bár, hogy apját itt üldözik, de mégis meghaladta erejét ezt így végighallgatni. Szíve összeszorult, tagjai megsibbadtak. Érezte, hogy nem tud mozdulni. Ó, Istenem, gondolta magában. Csak itt volnának Katerina néni balzsam csöpjei, melyekből bevet, ha elbágyat, vagy valamilyen fáj. Pillanatban az egyik szobalány lépett be egy összehajtogatott kendővel. Fabricius úr küldi Otrokócsi kisasszonynak az elvesztett kendőjét, melyet az úton talált. Ruganyosan felugrott a székről, minden eréből friss vér tódult a szívére, s hajtotta sebesen. Igen, igen, ez az én kendőm, szólt rekedten, s mohon kapott utána. Ki hozta? Egy hajdú. Köszönöm, jól van. Nagy lelkes szemei nyitva maradtak az álmélkodást. Megtalált. Rám talált. A Szűz Mária küldte utána. S vidámon dudorászva tánclépésben futott végig a nagy szobán, ki az erkélyre, hol alul lyukas faedényekben rózsák nyíltak. Olyan a téma, hogy éppen csak ővelük lehet azt megbeszélni. A rózsák hiszen megértik, hogy milyen csoda történt. Pedig dehogy volt az csoda. Klöszter kisasszony majd minden nap ellátogatott özvegy Fabricius néhoz, ki innen a harmadik házban lakott. A régi barátnék voltak, s szerettek beszélgetni a napi események felől. Klöszter kisasszony tegnap is ott volt, és elmesélte, hogy Gwendol apu új növendéket hozott. Az anyjától könnyen megtudhatta a gyermek szenátor, s persze sietett a kendő elküldéssel jelenteni, hogy a búvócska fel van fedezve, és most már következik az összenevetés.